A kétdimenziós grafika képszintézisénél tartunk. Ezt a folyamatot úgy lehet elképzelni, mint egy csővezeték. Most végigjárjuk ezt a csővezetéket. Nem lesz nagyon megerőltető túra. A sportosabb jelenlevőket hadd nyugtassam meg, hogy majd amikor 3D-ben ugyanezt megtesszük, ott azért egy kicsit jobban össze kell majd szednünk magunkat. A stációk, amit egyenként meg fogunk vizsgálni, a következők. Ugye a képszintézis azzal indul, hogy a virtuális világot dolgozza föl, amiben geometriai elemek vannak, amiket a modellezés során létrehoztunk, NURBS görbe, Lagrange interpolációs görbe által határolt terület, és így tovább. Az objektumokat tipikusan a referencia helyzetükben adjuk meg a modellezés során, tehát egy olyan helyzetben, ahol a modellezés kényelmes volt. A folyamat célja a rastertár, ahol is minden pixelhez valahány számú bit tartozik, amely bit kódolja az adott pixelnek a vörös-zöld-kék intenzitását. Elindulunk a virtuális világból. Első lépésben mindenkit ponttal, törött vonallal és poligonnal közelítünk, tehát a paraméteres NURBS vagy baseline görbénket is helyettesítjük egy törött vonallal. Azért, mert a további lépések ezekre a típusokra, pontra, törött vonalra és poligonra garantálják, hogy a primitívek típusát nem rontják el. Tehát arra nem volna garancia, hogyha NURBS görbével járnánk végig a feldolgozási lépéseket, akkor nem keletkezne közben valami olyasmi, ami nem NURBS. Tehát kezdjük azzal, ugye ez a vektorizáció, hogy mindenkit ponttal, törött vonallal és törött vonallal határos területekkel közelítünk. Mivel az objektumok a referencia helyzetükben vannak, el kell helyezni őket a világkoordinátorrendszerben a tényleges helyükre, orientációjukban, tényleges méretüket kell felvenniük. Ez a modellezési transformáció. Ugye a virtuális világban az objektumok találkoznak a kamerával. Kétdimenziós esetben a kamera modellje egy téglalap, az ablak téglalapja, ami a koordináta tengelyekkel párhuzamos, és a képszintézisnek a célja a virtuális világ azon részének megjelenítése, akik az ablakon belülre esnek. Hát transformáljuk a virtuális világot a képernyőre, ez a nézeti vagy ablaknézet transformáció, amikor a virtuális világ rákerül arra a koordinátarendszerre, amit a képernyőhöz rögzítünk, és a cél az ablak tartalmát átvinni egy másik téglalapba, amit a képernyő módosítani szeretnénk, ezt hívjuk nézetnek. Ugye mindazon objektum részletet, akik kívül lógnak a nézeti téglalapon, mellőzni kell, mert ők nem befolyásolhatják a képet, ők kívül esnek a kameránk látószögén, ahogy tetszik. Ezen részletek eltávolítása a vágás. Most már csak olyan geometriai primitívjeink vannak, ugye pont szakasz, sokszög, amelyek a nézeti téglalap belsejében esnek. A legutolsó lépésben meg kell keresni azokat a pixeleket a nézeti téglalap belsejében, akiknek az átszínezése a képernyő előtt ülő felhasználóban azt az illúziót kelti, hogy ők törött vonalat vagy kitöltött területet látnak. Ugye illúzióról kell beszélnem, ugyanis a képernyőn semmi másra nincs lehetőségem, mint kis téglalapoknak, a pixeleknek, a színeinek a modulációjára. Na nézzük szépen egyenként ezeket a lépéseket. Ugye az első lépés a vektorizáció, amikor is a modellezés során létrejött görbéket, görbék által határolt területeket, törött vonallal, illetve poligonnal közelítünk. Hogyan lehetséges ez? Hát a görbék általában paraméteres formában adottak. Ugye a paraméteres egyenlet az a síkon ugye két egyenletet jelent, két kifejezést, mind a két kifejezés a T szabad paramétertől függ. Az egyik kifejezés egy adott T szabad paraméterhez előállítja a hozzátartozó pont X koordinátáját, a másik pedig az Y koordinátáját. Hogyha a T-vel végig szaladunk a 0-1 intervallumon, és minden T-t gondolatban behelyettesítünk ebbe a két kifejezésbe, akkor XY számpárokon megyünk végig, amelyek bejárják a görbét. Ez volt a filozófia minden parametrikus görbe esetén. Ugye, ezt szeretném közelíteni egy törött vonallal, akkor elegendően sűrűn pontokat kell fölvennem a görbén, és az egymás után következő pontokat összekötni. Hogy lehet kijelölni elegendően sűrűn pontokat? Troppant egyszerű, hogy a 0-1 paraméter tartomány képződik le a görbére, osszuk föl a 0-1 paraméter tartományt mondjuk n részre, azaz vegyük a nullát, helyettesítsük be a görbe egyenlétében, megkapom a görbe kezdőpontját, aztán egy kicsit arrébb, mondjuk egy századot behelyettesítek, kapok egy pontot, ami nincs nagyon messze a görbe kezdőpontjától, és így tovább emelve a paraméter értékeket egészen egyig, valahány lépésben, mondjuk 100 lépésben, 100 pontot kapok, amit összekötök törött vonallal. Kész. El lehet azon gondolkozni, hogy hány pontot érdemes fölvenni, vagy el lehet gondolkozni azon, hogy érdemes-e ilyen egyenletesen fölbontani a paraméter tartományt, vagy pedig adaptívvá tenni a dolgot, tehát oda fókuszálni ugye sűrűbben a pontokat, ahol a görbe vadul csapkod össze-vissza. Erre most én nem térek ki, házi feladat, különböző megoldásoknak a kidolgozása. Az alapötlet ennyi. Innentől elfelejtettem a nőrz görbéket, elfelejtettem a paraméteres görbéket. A képszintézisben csak pontok, törött vonalak és sokszögek vesznek részt. A referencia helyzetből az objektumot el kell vinnünk az ő tényleges helyére. Ez egy affin transformáció lesz számunkra. Ugye azért affin transformáció, mert azokra tudjuk, egyébként még a homogén lineáris transformációkra is tudnánk, hogy pontot pontba, szakasz szakaszba, sokszöget sokszögbe képez le. Ez egyébként elég is, mert hogy elvigyem az objektumot az ő tényleges helyére, tipikusan három dolgot csinálok, beállítom az ő tényleges méretét, elforgatom úgy, hogy beálljon az ő tényleges orientációjára, végül elviszem a tényleges helyére. Ezt egyébként fokozhatom. Emlékeztetőképpen fölraktam azt a három darab mátrixot, a homogén lineáris transformációs mátrixot, amely a skálázásért, koordináta tengelyek mentén végrehajtó skálázásért, a Z-tengely körüli, origón keresztül menő Z-tengely körüli fiszöggel való elforgatásért, illetve a PX, PY koordinátákkal jellemzett vektorral való eltolásért felelős. Ezek affin transformációk, azaz párhuzamos egyeneseket párhuzamos egyenesekbe képeznek le, ami onnan is látszik, hogy a harmadik oszlopuk fixen 0,0,1. Az ilyen transformációk konkatenáltja, szorzata, tehát egymás után való végrehajtása is affin transformációkra vezet, akárhányat is hajtunk belőle végre, tehát az ilyen modellezési lépésekből összerakott modellezési transformáció legáltasabb formába is megadható így, ahol az első két oszlopban tetszőleges értékek helyezkedhetnek el, a harmadik oszlop pedig fixen 0,0,1. Itt hadd fűzzek közbe egy megjegyzést. Az a feltétel, hogy a harmadik oszlop 0,0,1 jelenti azt, hogy a transformáció affin, azaz párhuzamos egyeneseket párhuzamos egyenesekbe képez le, kivéve, hogyha a transformációnk elfajul, és emiatt mondjuk az egyenesből pont lesz, hogy az elfajulás kizárható, hogyha előírjuk, hogy ez a 2x2-es mátrix kötelezően invertálható kell, hogy legyen. Más oldalról, ha van egy affin transformációnk, amiről tudjuk, hogy párhuzamos egyeneseket párhuzamos egyenesekbe képez le, az garantáltan fölírható olyan 3x3-as homogén lineáris transformációs mátrixszal, ami 0,0,1 harmadik oszloppal jelentkezik. Ez a két feltétel azonban nem jelenti azt, és ez szokott némi zavart okozni, hogyha egy olyan mátrixon van, amiben a harmadik oszlop nem 0,0,1, hanem történetesen 0,0,2, akkor az nem lehet affin transformáció. Ugyanis, hát emlékezzünk vissza, hogy ez egy homogén lineáris transformációs mátrix. Ugye ahhoz, hogy Descartes koordinátákat transformáljunk vele, a Descartes koordinátákról át kellett lépni homogén koordinátákra, azaz hozzávettünk mindig egy egyest. Homogén koordináták, meg azért homogén koordináták, mert meg lehet szorozni őket ugyanazzal a paraméterrel, attól még ugyanazt a pontot jellemzik. Hasonlóképpen a mátrixot is meg lehet szorozni ugyanazzal a paraméterrel, attól ők még ugyanazt a transformációt fejezik ki. Az is homogén tulajdonság. Jó, tehát visszatérve, tipikusan ezekből az elemi affin transformációkból rakjuk össze a modellezési transformációt. Ha ennek a sorozatát ismerjük, elemi transformációkat föl tudjuk írni, össze tudjuk szorozni, kapunk egy ilyen mátrixot. Megjegyzem, hogy ennek a mátrixnak abban az esetben, hogyha a harmadik oszlop tényleg 0,0,1, akkor szemléletes jelentése is van, ugyanis a sorok éppen azt fejezik ki, hogy a transformáció mit művelt az eredeti koordináta rendszerünkkel. Valóban, játszunk el azzal a gondolattal, hogy az origót, azaz kezdetben a 0,0 Descartes koordinátájú pontot, ugye homogén koordináta váltással, a 0,0,1 homogén koordinátákkal jellemzett pontot transformáljuk. De ezt megszorozom ezzel a mátrixsal, azt kapom, hogy OX, OY, 1, tehát a harmadik koordináta 1, az első két helyen álló paraméter Descartes koordinátaként értelmezhető. Azaz a 0,0 pontot az OX, OY-ba viszi át. Ez a harmadik érték, mondja meg, hogy hova kerül az origó. Transformáljuk a első bázisvektor végén csücsülő pontot, az 1,0-át, Descartes koordinátákban, hozzácsapjuk az 1-est 1,0,1 homogén koordinátákban, összeszorozzuk a kettőt, OX plusz UY, OY, OX plusz UX, OY plusz UY, és a harmadik 1, tehát ezek Descartes koordináták. Ebből a pontból ez lesz, hogy a két pont között, a ezen pont és a origó képek közötti vektor a két Descartes koordináta pár különbségéből származtatható, ami UX meg UY. Tehát valóban ebből a vektorból ez a vektor keletkezett, és hasonlóképpen beláthatjuk, hogy a második sor pedig a második bázisvektor képét azonosítja. Ha felírtuk azt a 3x3-as mátrixot, és az összes pontunkat, ugye, amelyek megint pontokat, sokszögeket és törött vonalakat azonosítanak, transformáljuk. Mégpedig úgy, hogy a csúcspontokat megszorozzuk a 3x3-as mátrixsal, azzal a virtuális világunkat, a referencia helyzetben megadott objektumainkat átvisszük a világkoordináta rendszerbe a tényleges helyükre, orientációjukra és méretükre. A következő lépés innen tovább masírozni a képernyő felé. Ez is egy transformáció lesz. Ennek a transformációnak a célja, hogy az ablak tartalmát, ami ugye a kamera modellje a virtuális világban, a képernyő kijelölt téglalapjára képezze le. És a transformációt pontosan úgy fogjuk kitalálni, hogy keressük azt a műveletet, ami ebből a téglalapból ezt a téglalapot gyártja le, aztán ezt a transformációt alkalmazzuk a virtuális világ elemeire, ugye ez egy affin transformáció lesz, emiatt garantált az, hogy az ablak belseje itt a nézet belsejébe képződik le, tehát éppen azt a műveletet kapjuk, amire szükségünk van. Ugye mind a két esetben a téglalap, az ablak téglalapja, itt pedig a nézet téglalapja a koordináta tengelyekkel párhuzamos, tehát viszonylag egyszerű műveletről van szó. Hogy lehet ebből a téglalapból ezt a téglalapot csinálni? Hát megfogjuk a téglalapot, eltoljuk. A bal alsó sarkát ennek az ablak téglalapnak áthelyezzük az origóba. Ugye ez egy eltolás, ami Descartes koordinátákban kivonás, X-ből, Y-ból kivonjuk a bal alsó sarkot. Majd átméretezzük az ablakot úgy, hogy skálázzuk a nézet vízszintes oldala és az ablak vízszintes oldal arányában, ez a skálázó tényező, ami ebből a hozból vízszintesen ezt a hosszot fogja legyártani. Ugyanezt végezzük el függőleges irányban is, ugye ez lesz a skálázó tényező. Végül jön egy eltolás, ami az origót átviszi ide, ugye az a nézeti tégla a bal alsó sarkába. És kész. Két eltolás, tehát egy eltolás, egy skálázás és egy újabb eltolás, inkább így fogalmaznék. És már is átvitte a téglalapot innen ide. Ha ugyanezt a transformációt alkalmazzuk egy tetszőleges pontra, ami a téglalap belsejében van, az a nézeti téglalap megfelelő helyére fog kerülni. Ez egy szép lineáris kifejezés XYDK-t koordinátákra. Ezt is ki lehet fejezni természetesen, mint egy 3x3-as mátrix, ugye ez is egy affin transformáció, tehát ez ebben olyan meglepő dolog nincsen. Ugye a nézet és ablak oldalarányai a skálázó tényezők, az eltolási rész pedig ebben az esetben a többi paraméterből jön össze. Tehát a világból tovább kívánok menni a képernyőre, akkor most ezt a 3x3-as mátrixot kell hozzászorozni a világban a pontjaim homogén koordinátáihoz. Ugye a két dolgot össze is lehet vonni. Ugye elindultunk a referencia helyzetből, alkalmaztunk egy 3x3-as mátrixozást, hogy a pontot a világkoordinátákba állítsuk elő, majd egy újabb 3x3-as mátrixozást, hogy a világból tovább menjünk a képernyőre. A mátrixozás asszociatív, ugyanaz az eredményhez jutok, hogyha először gondosan összeszorozom a modellezés és a nézeti transformációt egyetlen egy 3x3-as mátrixba, amit összetett transformációnak nevezünk, és most már ez az összetett transformáció a referencia helyzetből közvetlenül a képernyőre visz át, átrepülvén a világkoordináta, a világkoordináta rendszer. Mivel nagyon sok pontunk van, általában több millió, érdemes ezt a dolgot eljátszani, mert ezzel a mátrixozások száma felére csökkenthető. Általában a képszintézis transformáció szempontból a következőképpen néz ki, hogy a felhasználó ott ül a képernyő előtt, beállítja az ablakot, beállítja, hogy ő most a virtuális világ mely részét szeretné látni. Ebből a program kiszámítja ezt a 3x3-as mátrixot, majd szépen egyenként végigmegyünk az összes objektumon. Ugye minden objektumnak saját referencia helyzete van, saját modellezési koordináta rendszere van, amit ugye át kell vinni a világkoordináta rendszerben, ami egy 3x3-as mátrix. Erre az adott objektumra lesz, kiszámítjuk az összetett transformációt a két 3x3-as mátrix szorzatával, majd végigmegyünk a pontokon, ugye a csúcspontokon, törött vonal csúcspontjain, vagy sokszög csúcspontjain, és azokra alkalmazzuk ezt a mátrixozást. És közben roppant módon örülünk annak, hogy a homogén lineáris transformációk szakasz-szakaszba képeznek le, ezért van lehetőségünk csak a csúcspontokat szorozni mátrixokkal, biztosak lehetünk benne, hogy a transformált szakasz pontjait megkaphatjuk úgy, hogy az eredeti csúcspontokat transformáljuk és összekötözgetjük őket. Ha az nem volna így, nagy kakiba lennénk. Képernyőn vagyunk. Oda transformáltunk mindenkit. Jön a vágás. Ugye a képernyőn a nézeti téglalapon kívül eső dolgokat el kell távolítani. Vagy teljes egészében, hogyha teljes egészében kívül van, vagy részben, hogyha az adott alakzat egy része ugye az ablak belsejébe található, a másik része pedig kint. Ugye csak ponttal, szakaszsal és sokszöggel kell foglalkozni, mert a csővezetéken csak ilyenek mennek végig. Egy ilyen ablakot, ami a koordináta tengerkel párhuzamos, gyakorlatilag a két sarokponttal azonosíthatjuk, x min, y min, x max, y max, azaz a minimális és a maximális x és y koordináta egyértelműen jellemzi ezt a téglalapot. Nézzük először a pontok vágását. hogyan dönthetjük el egy pontról, amit ugye XY-DK-t koordinátákkal jellemezhetünk, hogy az belül van. Hát összehasonlítjuk a határokkal, tehát hogy az X nagyobb-e, mint az X max, nagyobb-e, mint az X min, kisebb-e, mint az X max, nagyobb-e, mint az Y min, és nagyobb-e, mint az Y max, és ha mind a négy feltételt teljesíti a pontunk, akkor a téglalapon belül van, egyébként pedig nem, semmiatt eldobandó. Négy komper. Ugye ez egy elég egyszerű művelet. Annyira egyszerű, hogy érdemes egy kicsit elbonyolítani. És ahelyett, hogy azt mondanám, hogy igazából itten egy ablakra ezzel a négy egyenlőtlenséggel vágunk egy pontot, azt fogom mondani, hogy minden egyenlőtlenség voltaképpen egy vágási feltétel nem egy téglalapra, hanem egy félsíkra. Ugye X nagyobb, mint X min, azon pontokat engedi át, akik ezen a félsíkon vannak. X nagyobb, mint X max, akik ezen a félsíkon vannak. Tehát igazából mi nem is egy téglalapra vágunk, hanem egymás után négy darab félsíkra, és ennek a négy darab félsíknak a metszete fogja kiadni ezt a téglalapot. Hát persze a pont esetén ez a triviális dolgok elbonyolításának tűnik, de mégis érdemes ezt a kicsit összetettebb koncepciót követni, ugyanis bonyolultabb alakzatoknál, mint például a szakasz, vagy a sokszög, ez tűnik célra vezetőnek. Ugye a probléma a szakasznál az, ugye két végpontjával definiáljuk, hogy az a feltétel, hogy a két végpont kívül esik a téglalapon, az még nem mond nekünk semmit arra vonatkozólag, hogy most akkor a szakasz megtartandó vagy eldobandó. Mert előfordulhat az, hogy annak ellenére, lásd ezt a példát, annak ellenére, hogy mind a két végpont kívül van, a szakasz egy része csak-csak bele türemkedik az ablakba. Az nem fordulhat elő, hogyha mind a két végpont belül van, hogy akkor a szakasz részben egy kicsit kitüremkedjen. Ilyen nincs. De fordítva, hogyha mind a kettő kívül van, vagy az egyik kívül van, akkor ez a gonosz helyzet előfordulhat. És hasonlóképpen ugye sokszögnél sem triviális a dolog. Hát az a feltétel, hogy a sokszög pontjai kívül vannak, az még nem segít abban, hogy eldöntsem, hogy akkor most van-e belső rész, és az a belső rész micsoda. Aki kicsit matematikusabb fogalmakra vágyik, annál, mint hogy betüremkedik, vagy belopózik a szakasz részben, annak ellenére, hogy a két végpont kívül van, annak hadd mondjam el azt, hogy itt a problémát alapvetően az okozza, hogy a vágási tartomány, mint egy téglalap, konvex, de annak a komplementere, a külső rész konkáv. Ugye, ha mind a két végpont egy szakasz esetén belül van, akkor abszolút biztosak lehetünk benne, hogy a szakasz összes pontja belül van, mert éppen ez a konvexitásnak a definíciója. Viszont a külső tartomány, mint konkáv tartomány nem tudja ezt a feltételt. Tehát két pont, külső pont, attól még ugye lehetnek a két pont által definiált szakaszon olyanok, akik belülre kerülnek. Viszont ha nem a téglalapot tekintem vágási tartománynak, hanem a félsíkot, akkor az a igen kedvező és kényelmes helyzet áll elő, hogy mind a belső, mind a külső tartomány konvex lesz. És egy konvex tartományban a két pont a tartomány belsejében van, akkor biztos lehetek benne, hogy az összes pont benn van. Ezért vezetjük vissza a téglalapra vágást félsíkokra való vágás. Mégpedig négy darabra egymás után, ami az egyiknek az eredménye, az lesz a következőnek a bemenete. Ami a negyedik fázisban kipottyan, az lesz az ablakra vágás eredménye, vagy kimenete. Hát akkor vágjuk a szakaszunkat félsíkra. Itt egy félsíkot fogok elmondani, például a Y kisebb, mint Y max, házi feladat a másik hármat hozzátenni. Nyilvánvalóan pontosan ugyanúgy néz ki, csak az X-et, meg az Y-t, meg a mint, meg a maxot egy kicsit perturbálni kell. Két végpontom definiálja a szakaszt. A két végpontot ellenőrzöm, hogy teljesíti-e a x kisebb, mint x max feltételt, azaz a két végpont a jó oldalon van-e. Hát ha mind a kettő a jó oldalon van, akkor garantáltan a szakasz összes pontja jó oldalon van, tehát a szakasz változtatás nélkül megtartandó. Ha mind a kettő a rossz oldalon van, akkor garantáltan a szakasz összes pontja a rossz oldalon van, tehát úgy, ahogy van, változtatás nélkül egy az egyben eldobandó. A harmadik eset, hogy az egyik pont a jó oldalon van, a másik oldal a rossz oldalon van, hát akkor, akkor kiszámítjuk a szakasz és a vágási határ, az x egyenlő x max egyenes meccés pontját, és a rossz oldalon való, rossz oldalon levő végpontot kicseréljük ezzel, és kész. A meccés pont számításhoz fölírjuk a szakaszunknak az egyenletét, mint két pont, két végpont konvex kombinációja, ugye x1, y1, x2, y2 a két végpont, vagy más oldalról ugye ez a szakasz tartó egyenesének paraméteres egyenlete. Tehát mindazon pont, ami rajta van ezen az egyenesen, valamilyen tére kielégíti ezt a két feltételt. Meg hát azt is tudjuk, hogy a meccés pont az a vágó egyenesen van, tehát kielégíti azt a feltételt, hogy x egyenlő x max, és ezt a lineáris egyenletet megoldjuk tére. Azaz ide beírjuk az x maxot, és kifejezzük a tét, egyszerű művelet, aztán, hogyha a tét kifejeztük, akkor visszahelyettesítjük a két paraméteres egyenletbe. Hát, hogyha az első helyen nem azt kapjuk, hogy a meccés pontnak a x koordinátája x max, akkor elrontottuk az egyenlet megoldását, ebből indultunk ki. A másik az érdekesebb, megkapjuk az y koordinátát is. X-y pár, ugye a meccés pont két koordinátája, felváltja a rossz oldalon levő pont két koordinátáját. Azaz a szakaszt, ami a bemeneten még ilyen hosszú volt, egy ilyen rövidebb szakasszal helyettesítjük. És akkor megyünk tovább a következő három vágási feltétel felé. Ez az algoritmus jól működik, de nem kellően hatékony, mert bizonyos esetekben olyan meccéspontokat is kiszámolgathat, amire igazából nincs szükség. De nézzük például ezt a szakaszt, és tegyük föl, hogy először a y egyenlő y max vágási egyenessel vetjük össze a szakaszunkat, és akkor kiderül, hogy ez a rész rossz oldalon van, tehát a hosszú szakaszból gyártunk egy ilyen rövidebbet. Aztán, hogy még gonoszabb legyen a példa, a következő a y egyenlő y min, akkor ugye ebből a szakaszból levágjuk ezt a részt, akkor keletkezik ez, és akkor előbb-utóbb összehasonlítjuk az x maxszal, amikor kiderül, hogy mind a két végpont a rossz oldalon van, és a darabolt szakaszunkat eldobjuk. Két meccéspontot kiszámoltunk, teljesen feleslegesen, ugyanis már az eredeti pontoknál is látszik, hogy egyik se elégíti ki az x kisebb, mint x max feltételt, mert ugye ezen egyenes rossz oldalán van mind a kettő, tehát már ott el kellett volna dobni mindenféle meccéspont számítás nélkül, csak ezt a feltételt túl későn vettük figyelembe. Nem lehetne valahogy ügyesen megfogalmazni, vagy megfogni a feltétel ellenőrzések sorrendjét, hogy hát nem is szűrjük ki az összes felesleges meccéspont számítás, de a számukat legalábbis jelentősen csökkenthetjük. De Cohen és Sutherland két úriember erre a következő megoldást adta. Ez a leggyakrabban használt úgynevezett vágási algoritmus. Meg kell mondanom, hogy egyébként 100 másik is van, amikkel nem fogunk foglalkozni. Az alapelv a következő. A végpontokra az ellenőrzést, hogy a végpontok a jó oldalon vagy a rossz oldalon vannak, úgyis meg kell csinálni négy összehasonlítás elvégzésével. Tehát a négy összehasonlítás az egyes végpontokra négy feltételt, ha úgy tetszik, négy bitet, 0-1 értéket produkál. Gyártsuk le ezeket a négy bites kódokat a végpontokra. Egy kódbit ugye azt fejezi ki, például, ha jól látom, a második kódbit ebben az esetben, azt fejezi ki, hogy a pont az x egyenlő x max vágó egyenes tekintetében a rossz oldalon van-e. Ekkor ugye a második kódbit egyes, ha jó oldalon van, ezen vágó egyenes tekintetében, akkor ezen kódbit nulla. A harmadik kódbit, ugye az y egyenlő y min vágó egyeneshez hasonlítja a végpontot. A legelső kódbit a y egyenlő y maxhoz, ez pedig a legutolsó kódbit. Igazából tök mindegy, hogy melyik kódbitet melyik vágó egyeneshez rendelem, 4-bites kódra van szükség. Megszületett a két végpont 4-bites kódja a 4 összehasonlítás kiértékelésével, és akkor kezdjük. Ha a két 4-bites kód 0000, az az egész nulla, akkor mind a két végpont a téglalap belsejében van, a szakasz gondolkodás nélkül teljes egészében megtartandó. Ez a triviális elfogadás esete. Másrészt, és ez a lényegesebb, ha van olyan kódbit ebben az esetben a második, amelyre mind a két végpont egyes értékű, akkor van olyan vágó egyenes, amelyel összevetve mind a két végpontunk a rossz oldalon van, tehát a szakasz gondolkodás nélkül teljes egészében eldobandó. Ugye hogyan lehet ellenőrizni két kódról, hogy van olyan bit, ahol mind a kettő egyes? A bitenkénti és művelettel. Et C-ben. Egy darab et. Jó? Egyébként pedig, és ez az egyébként az eseteknek a kisebbik része, kell lennie olyan helynek, ahol az egyik kódbit egyes, a másik pedig nulla, na erre elvégezzük a előbb ismertetett vágási műveletet, és a keletkezett szakaszra utána újra kezdjük ezt az egészet. Addig, amíg vagy a triviális elfogadás, vagy a triviális eldobás ágán ki nem ugrunk a vizsgálati ciklusból. Vágás, ugye pontot befejeztük, szakaszt befejeztük, még egy van hátra, a sokszög, amit továbbra is félsíkokra, azaz vágó egyenesekre vágunk. 4 ilyen algoritmuson kell végigmenni a szakaszunknak, úgyhogy az egyiknek az eredménye a másiknak a bemenete, és a negyedik végén pottyan ki az eredmény, ami most már az ablaktéglalapjára vágott sokszöget jelenti. Egy vágó egyenes tekintetében azt kell felismernünk, hogy azok a csúcspontok lesznek a vágott sokszögünk csúcspontjai, akik a jó oldalon vannak, meg új csúcspontok is keletkezhetnek, amikor az él maga metszi a vágó egyenest, azaz, ahogy körbejárjuk az egészet, a jó oldalról átmegyünk a rossz oldalra, vagy a rossz oldalról átmegyünk a jó oldalra. Ezzel lényegében meg is fogalmaztam az algoritmust. Körbe kell mennünk az éleken, egymás után földolgozva a csúcspontokat, megvizsgálva azt, hogy a csúcspont a jó oldalon van-e, ha jó oldalon van, akkor hozzá kell adni az eredménypoligonhoz ezt a csúcspontot, és még mielőtt a következő pontra lépünk, meg kell néznünk azt is, hogy a következő pont ellentétes típusú-e, mint az aktuális. Mert ha igen, akkor metszéspontot kell számolni, és az is belekerül az eredménypoligonba. Az egészet le lehet fordítani egy egyszerű programba, ugye a PN, ugye a bemeneti poligon egy tömb, N elemből áll, a P pedig ugye az XY koordináta párokat jelképezi, a kimenet pedig egy másik hasonló szerkezeti tömb, meg az az M is, hogy az eredmény hány csúcspontot fog tartalmazni. Hát amikor elkezdjük a feldolgozást, még nincsen az eredményben semmi, az M egyenlő nulla, szépen sorba vesszük a bemeneti poligonunk csúcspontjait, egy csúcspontnál megnézzük, hogy az a belső tartományban van-e. Ebben az esetben ez annyit jelent, hogy y kisebb, mint y max, pont y koordinátája, a maximális y koordináta alatt van-e, jó oldalon van-e. Ez a feltétel igaz, akkor ugye a pont a jó oldalon van, tehát ezt a pontot hozzáveszük az eredmény tömbhöz. És megnézzük, hogy a következő pont még mindig a jó oldalon van-e. Ha még mindig a jó oldalon van, akkor ugye ezen pont feldolgozását befejeztük. Ha a következő pont átcsúszott a rossz oldalra, akkor a meccéspontot is számolni kell és hozzáadni, mint következő pontot. Tehát a következő külső, az y kisebb, mint y max nem teljesül, akkor meccéspont számítás és a meccéspont is bekerül a tömbbe. Ugye, ha az adott pontunk a rossz oldalon volna, hogy az if-nek a másik ága fut le, akkor magát a pontot nem rakjuk bele az eredménytömbbe, de azért azt megnézzük, hogy a következő belülre került-e, ugye itt nem, itt pedig igen, és amikor ez fönnáll, akkor ugyanúgy meccéspontot számítunk, és hozzáadjuk az eredménytömbhöz. És kész. Ebből 4 ciklust kell lefuttatni, és a 4 ciklus abban fog különbözni, hogy a belső és a külső feltétel másképpen néz ki, és nyilván az intersect meccéspont számítást is egy picit másképpen kell realizálni, mert más a vágó egyenes egyenlete. Az eredmény így fog kinézni, és még egy apróság, amit érdemes itten megemlíteni, ugye feltételezzük általában, hogy a sokszög éleit a pontok felsorolásából úgy kapjuk meg, hogy a első és a második csúcspont között van egy él, a második, harmadik között van egy él, és utána a végén a legutolsó és a legelső él, legutolsó és a legelső csúcspont között van egy él. Az a feltétel, hogy egy él, az ijedik él, a PI és a PI plusz egyedik csúcspont között van. Általában igaz, kivéve a legutolsót. Tehát vagy belekavarjuk ebbe a szép egyszerű programba azt, hogy nézzük, hogy a tömb végén vagyunk-e, és hogyha a tömb végén vagyunk-e, akkor nem I plusz egyet számolunk, hanem az I plusz egy helyére a nullát tesszük, mint tömbelemet. Ez elég gusztustalan megoldás lenne. Sokkal elegánsabb az a egyszerű trükk, hogy ilyen csúcspontokban redundánsan a nulladik legelső tömbelemet még berakjuk a tömb végére még egyszer. És akkor ebben az esetben nem kell külön ágra bontani, hogy ezt a tömb végén vagy legutolsó csúcspontként szereplő elem. Az algoritmus természetesen akár konkáv sokszögekre is végrehajthatjuk. Nézzük meg, hogy mi történik ebben az esetben. Ezek a csúcspontok egymás után. Tegyük fel, hogy ez az legelső csúcspont, ami a tömbbe szerepel. Ugye ez a jó oldalon van, megtartandó, következő a rossz oldalon van, tehát kiszámoljuk a meccéspontot, és azt is hozzárakjuk a kimeneti tömbhöz. Ez lesz a kimeneti tömb második eleme. Ugye rossz oldalon van, nem rakjuk hozzá, de mivel a következő a jó oldalon van, meccéspontot számítunk, ez lesz a harmadik. Jó oldalon van, hozzárakjuk, megint váltás van, tehát újabb meccéspont számítás, ez lesz az ötödik. Rossz oldalon van, a következő és a rossz oldalon van, itt nincs semmi dolgunk. Rossz oldalon van, nem rakjuk hozzá, de mivel a következő, a jó oldalon van, megint meccéspont számítás, és a hatodik elem is hozzájön. És akkor járjuk be az eredmény poligont, ugye az első él, második él, harmadik él, negyedik él, ötödik él, hatodik él. A keletkező poligonunk meg így néz ki. A vágás miatt az eredeti poligonnak 2 részre kellene esnie, itt az egyik rész, itt a másik rész. De nem hajlandó, itten ezek az élek a széteső részeket összetartják. Nem is várhatjuk el egy olyan reprezentációtól, ahol egy poligon, egy tömb pontoknak a felsorolása, hogy a szétesen több részre. Hát ez nem tud. Ugye úgy értelmezzük ezt a tömböt, hogy egymás után jönnek az élek. Nincs benne ilyen információ, hogy hol van szétesés. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek kell bekövetkeznie, hogy az elvileg széteső részeket mégiscsak összetartják élek páros számban. Ez számunkra azért fontos, hogy majd a kitöltő algoritmusnak úgy kell értelmeznie a belső tartományokat, ahogy a geometra is szokta általában, tehát ha végtelen távoli pontból jövök, és páratlan számúszor metszem a határt, akkor belül vagyok, ha páros számúszor metszem, akkor kívül vagyok. És ebben az esetben a páros számú élek, amelyek az elvileg széteső tartományokat tartják össze, semmiféle extra problémát nem jelentenek. Mert kettő darab él, az a kitöltés szempontjával ekvivalens a nulla darab éllel. Mert páros számúszor, páros számmal módosítja ugye a metszéspontoknak a számát. Képernyőn vagyunk, a nézeti téglalap belsejében. Pontjaink, szakaszaink, sokszögeink vannak, várván arra, hogy raszterizáljuk őket, azaz megkeressük a rasztertán azon pixeleit, amiket átszínezzünk a primitív színének megfelelően. Megint ezt a kifejezést használjam, hogy azt az illúziót keltsük a felhasználóban, hogy ő ilyen alakzatokat lát a képernyőn. Ja, még mielőtt belevágnék ennek a részletes tárgyalásába, érdemes egy dolgot kiemelni, a csővezetéket, mint egy ilyen feldolgozási láncot tekinten. Ugye kiindultunk a modellből, ugye a vektorizáció után primitívjeink vannak, amelyeket csúcspontokkal definiálunk, ugye a csúcspontokat transformáljuk, ugye a primitíveket vágjuk, amelyekből sok van ugyan, de tudom én, 10 millió, 100 millió darab, annál ritkán több. Ugye a vágás után megérkeztünk a képernyőre, raszterizálni kell, minden primitívet le kell fordítani pixelekre, aminek során egy primitívből nagyon sok pixel keletkezhet. Már egy egyenes szakasz esetében és egy 1000x1000-es fölbontású képernyőn egy darab primitívből, amit idáig megúsztam két pont földolgozásával, 1000 darab pixel keletkezett. A dolog még rosszabb területeknél. Egy háromszög. Három pontot transformáltam, meg egy darab poligont vágtam három éllel. Pillanatok alatt végeztem vele, és adott esetben ez a három pont a teljes képernyőt lefedi. 1 millió pixelt. Azaz innen a reprezentáció váltás miatt, ugye idáig pontokkal vagy primitívekkel dolgozunk, innen ettől a ponttól pedig pixelekkel, más jellegű algoritmusokkal kell majd operálnunk. Olyan algoritmusokkal, amelyek nagyon-nagyon gyorsak. Amíg a primitívek szintjén tényleg akár mondjuk 100 nanoszekundumig is elmajolhatok egy-egy primitívvel, itt nanoszekundumos nagyságrend engedhető meg, akkor, hogyha mondjuk valós időben szeretnék animálni, tehát másodpercenként 50-szer azért a képet szeretném produkálni a képernyőn. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert nagyon könnyű kitalálni olyan algoritmusokat, amelyek raszterizálnak pontot, szakaszt és sokszöget. Mi azért fogunk izzadni, hogy ezek az algoritmusok ne csak jól működjenek, hanem néhány nanoszekundum per pixel sebességgel, hogy a megfelelő hardware támogatással futni tudjanak. Pont raszterizációja triviális. Hát először is a pont nulla dimenziós nem látjuk, na de hogy azt az illúziót keltsük a felhasználóból, hogy egy pontot lát, valami kis dolgot azért oda kell tenni a képernyőre. A legkisebb dolog, amit a képernyőn módosítani lehet, az a pixel. Tehát megkeressük azt a pixelt, ami a ponthoz a legközelebb van, és annak a színét megváltoztatjuk a pont színére. Kész. Nézzük a szakaszt. Hát megint kezdhetem azzal, hogy a szakasz egydimenziós nem látszik, de mégis ugye azt az illúziót kell kelteni, hogy egy egyenes szakasz tűnik föl a képernyőn pixeleknek az átszínezésével, tehát valamit mégiscsak oda kell rajzolni. Ugye a szakasz vékony, tehát amit fölrajzolok, az illúzió keltéshez annak is vékonynak kell lennie, és a szakasz összefüggő, folytonos, tehát amit fölrajzolok, annak folytonos tartományt kell képeznie. Ugye a vékonyság és folytonosság például egy olyan szakasz esetében, ami gyorsabban változik az X koordináta mentén, mint az Y koordináta mentén, tehát például a meredeksége mínusz 1 és 1 közé esik, azt jelenti, hogy minden egyes pixel oszlopban bele kell tennem legalább egy pixelt, mert különben nem összefüggő, és a vékonyság miatt pedig egynél több pixelt nem szabad rakni, mert akkor feleslegesen vastag lesz. Tehát minden oszlopban pontosan egy pixelt kell átszíneznem a két kritérium teljesítéséhez. Melyiket? Hát azt, amelyik legközelebb van a szakaszpontjaihoz. Ugye ezzel a szakaszrajzoló algoritmusunk triviális megoldásához el is jutottunk, induljunk ki a szakaszunk, vagy az azt tartó egyenesünk egyik implicit jellegű egyenletével. Ugye csak ebben az esetben azzal az esettel fogunk foglalkozni, amikor a szakasz gyorsabban változik X koordinátában, mint Y-ban. Házi feladat a többi esetnek a feldolgozása. Megint azt kell mondanom, hogy ez persze ugyanolyan, mint ez, csak az X-et meg az Y-t ki kell cserélni egymással. Tehát fejezzük ki az Y-t az X függvényében, mert az X változik gyorsabban, ugye a meredekségszer X plusz B. Végig gyaloglunk az oszlopokon egyenként, az X koordinátával, ugye minden X koordinátához megkeressük azt a Y koordinátát, ahol az elméleti egyenesünk volna a pixel középpontja, mint X koordináta mellett, és utána megkeressük azt a pixelt, aki ehhez a nem egész számhoz a lehető legközelebb van, ugye egy egészre kerekítés művelettel. Ugye ez az XY egész számpárt eredményez, ugye a képernyő koordináta rendszerben a pixelek egész számokkal címezhetők. Na, hát ezt az egész számpárral megcímzett pixelt átszínezzük a egyenes szakasz színének megfelelően. Ez egy jó algoritmus. Mármint funkcionálisan jó, de abból a szempontból nem jó, hogy elég bajosan lehet mondjuk nanoszekundum per pixel frekvenciával végrehajtani. Ugye a ciklus belsejében dolgozzuk föl a pixeleket egyenként. Egy pixelre el kell végeznünk egy lebegőpontos egész szorzást, ugye ez egy nem egész szám az M, egynél kisebb, most egy enyhén emelkedő szakaszokról van szó, azokat dolgozzuk föl. A B sem egész szám, tehát a lebegőpontos egész szorzás után egy lebegőpontos összeadást kell realizálni, majd egy lebegőpontos egész konverziót. Ez nem olyan könnyű, még hardware támogatással sem nanoszekundumok alatt megcsinálni. Ezért megfogjuk az algoritmusunkat, és átgyömözköljük, átgyúrjuk úgy, hogy ugyanazt az eredményt adja, de ne legyenek benne bonyolult műveletek. Most itt a bonyolult művelet alatt például a lebegőpontos szorzást, lebegőpontos összeadást értjük. Az ilyen átgyúrásoknak az egyik alapelve, alaptrükkje az úgynevezett inkrementális elv. Ugye úgy is az X koordinátákat egymás után állítjuk elő. Az oszlopban balról jobbra gyaloglunk szépen egy ciklusban. Tehát amikor egy adott X oszlopnál vagyok, akkor nem kell föltétlenül nulláról az X értékből számolnom a megfelelő Y-t, hanem akár felhasználhatom azt az értéket is, amit a megelőző oszlopnál előállítottam. Tehát a megelőző oszlophoz tartozó eredményt inkrementálom. És reménykedem abban, hogy ezt az inkrement könnyebb kiszámolni, mint nulláról indulni az egészet. Ugye ugyanez a dolog háromdimenziós grafikában is nagyon gyakran előjön. Ugye kedvenc példám ez a fal. Bonyolult megvilágítási viszonyok, ugye fényforrások, többszörös visszaverődés a teremben, minek következtében elektromágneses hullámok vagy fotonok bombázzák ezt a falterületet minden irányból, és kialakul valamiféle elektromágneses hullám, ami épp a szemem irányába verődik vissza. Ezt nagy nehezen kiszámolom erre a pontra. Mi van a 2 centivel odébb elhelyezkedő pontra? Most akkor kezdjünk nulláról számolgatni egy kicsit odébb levő pontot, vagy pedig az inkrementális elvnek megfelelően csak arra próbálunk koncentrálni, hogy mi lehet a különbség a kettő között. Vélhetőleg, ugye ezt a különbséget sokkal egyszerűbben ki lehet fejezni, hogyha egyszer már van becslésem ugye a szomszédra. Tehát általában, hogyha egy YX függvényt kell kiértékelni hatékonyan, akkor az inkrementális elv azt mondja, hogy nem érdemes az X független paraméterhez nyúlni mindig, hanem mivel az X egymás után nő, érdemes ezt az értéket a megelőző X-hez tartozó Y-ból inkrementálisan előállítani, és az algoritmus, ami mögé tehető matematikailag nyilvánvalóan valamilyen elsőrendű Taylor-soros közelítés. Nem is kell ilyen nagyon messzire mennünk, mert ugye a szakasz egy lineáris dolog, tehát y egyenlő mx plusz b, hát hogyha x egyel nő, mennyivel változik az y? Nyilvánvalóan m-mel. Azaz, már a szorzást kiloptam a műveletek közül, az előző y-hoz képest az új y egyetlen egy összeadással realizálható, nem kell szorozni. Ez inkrementális elvnek köszönhetően. Persze továbbra is igaz, hogy ez az összeadás nem egész összeadás, lebegőpontos összeadás pedig nehezebb, sokkal nehezebb hardware-be realizálni, mint az egész összeadást. Emlékezzenek vissza a digitális technika tárgyra, ahol a egybites összeadó, meg többbites összeadó valahol a fél év elején a kombinációs hálózatok bevezető részében szerepelt, ami ugye annak a következmény egy nagyon egyszerű dologról van szó. Tehát egész számokat nagyon könnyen össze lehet adni. Lebegő pontos összeadóval, hát ha egyáltalán foglalkoztak, akkor valószínűleg csak a második fél év második részében. Na de ez az nem egész szám. Nem baj. Nem egész számokat is lehet egész számokkal kezelni, fix pontos számábrázolás esetén. Ugye a fix pontos számábrázolás annyit jelent, hogy egy nem egész számnak a kettő a t-ediken szeresét ábrázoljuk egész számként, ahol gyakorlatilag t bittel, vagy t helyjel arrébb visszük a kettedes pontot a szám végéről. Azért szerencsés ez a fixpontos ábrázolás, mert ha két ilyen módon kódolt számot össze akarunk adni, akkor ugye ez a kettő a t-ediken kiemelhető, ami annyit jelent, hogy az egész kódok összeadása megfelelő eredményt ad, ugye nem kell sehová konvertálni a két eredményt. Tehát használjuk ezt. Fixpontos számábrázolás esetén egész aritmetikával dolgozhatunk, és a nem egész m-et is egész aritmetikával kezelhetjük. Ugye fölmerül a kérdés, hogy milyen nagy legyen ez a t. Hány tört bittel kell dolgozni? Hol van az a határ, amikor már a tört bitektől eltekinthetek? Ugye a cél az, hogy a fixpontos számábrázolás kerekítésében ne jelenjen meg az eredménybe, tehát olyan semmiképpen ne forduljon elő, hogy rajzolom a szakaszomat, és akkor a kerekítési hibák miatt az ugye elkanyarodik, és elmegy valamilyen görbe irányába. Ugye a T bitem van, akkor a maximális kerekítési hiba, ugye a maximális hiba, ami abból adódik, hogy a T-t követő biteket nem ábrázoljuk, nem tartjuk nyilván, az 2 a mínusz T-ediken. Tegyük föl, hogy a leghosszabb szakaszunk, amit felrajzolunk, N hosszú, N pixelből áll. Egy 1000x1000-es képernyőn mennyi lehet az N? 1000. Aki most ezerszer gyökkettőre gondolt, az rosszra gondolt. Minden oszlopba pontosan egyet teszünk, tehát hány oszlop van? 1000. Minek következtében ugye az n legfeljebb 1000, ugye a 2 a mínusz t-edikenszer összeszorozva a eredő hibának, ugye worst case hibának sem szabad egynél nagyobbnak lennie, azaz worst case esetben sem csúszhatunk el egy pixelt a rossz irányba, ami kifejezhető, hogy a t az 10 körül kell, hogy legyen. Tehát például 16 bőven elegendő. Megjegyzem, hogy persze ez a gondolatmenet csak abban az esetben érvényes, hogyha a vágást tényleg végrehajtottuk, tehát abszolút biztosak lehetünk benne, hogy nem rajzolunk a képernyőn kívülre. Csak a képernyőre, a képernyő megadott nézetébe. Csak akkor feltételezhetjük, hogy a leghosszabb szakaszunk ugye maximum 1000 hosszú. Ha nem vágtunk volna, akkor adott esetben 23 millió pixelből álló vonalat is felrajzolhatnánk, amihez igen sok tört bit kellene, ami garantáltan nem áll rendelkezésre. Ugye még egy apróság, kerekíteni kell. Ugye a kerekítés is egyszerűsíthető azzal, hogyha 0,5-öt hozzáadunk a számhoz, mert akkor a kerekítést az egész rész kivarázslásával kaphatjuk meg. Fix pontos számábrázolásnál az egész rész kivarázslása triviális művelet, mert letakarom a tört biteket. Nem kell számítani semmit. Egy takarás, a vezetékek elvagdosása éppen elegendő ahhoz, hogy az egész részt képezzük. A pseudokód, ami ennek megfelelően csupán egész műveletekkel fölrajzol egy szakaszt, enyhén emelkedő eset csak, többi házi feladat, így néz ki. Ugye megkapjuk a szakasz két végpontját egész koordinátákba, kiszámoljuk a meredekséget fix pontos ábrázolásba, hogyha most C-ben kódolnám, ugye ez nem egy C, akkor ezt úgy lehetne megcsinálni, hogy eltoljuk persze az y2-y1-et a tört bitek számával. Az inkrementális elv indulása érdekében az y-t beállítjuk a legelső pont y-koordinátájára, majd megyünk oszloponként egyenként végig. Egy adott értéknél meg kell keresni az adott nem egész y, fix pontos számábrázolású y-hoz tartozó legközelebbi egész számot, kiírjuk a pixelt, ugye a egyenes színének megfelelően, majd fölkészülünk a következő oszlopra, ami a inkrementális elv esetén egy darab összeadást jelent, a fix pontos számábrázolásnak köszönhetően meg egy darab egész összeadást. Ha itt, amikor inicializáljuk az egészet, az y1-hez még hozzárakok 0,5-öt, akkor ez a 0,5 többlet végig megmarad az y-ban, mert ahhoz mindig csak hozzáadogatok új értékeket, akkor a kerekítési műveletet csonkításra cserélhetjük. Na most ez az algoritmus közvetlenül hardware-ré fordítható. Egyszerű MSI elemekkel, ugye kell egy számláló hozzá, amely számláló az x-koordinátákat pötyögteti ki minden egyes órajel felfutó ére. Meg kell hozzá egy regiszter, amiben az y-t tároljuk, a nem egész y, tehát annak az egész része, a felső bitjei határozzák meg a pixelnek a koordinátáját, de van t darab tört rész bitje is, ami az akkumuláció elvégzéséhez kell. Ugye erre azért van szükség, mert az m, a meredekség az egynél kisebb szám. Ugye egyetlen egy órajelre ez a hardware egyetlen egy XY számpárt, egész számpárt pöttyent ki, ami az átszínezendő pixelnek az XY koordinátája. A következő pixel az adott pixelből úgy áll elő, hogy az X növekszik egyel, az kis Y nem egész szám pedig megnövelődik az M meredekséggel. Ez a megnövelés elvégezhető úgy, hogy az Y-értéket visszacsatoljuk egy egész összeadón, MSI egyszerű elvekkel tervezhető egész összeadón keresztül, aminek a másik bemenete a fix M-meredekség. Jó. Ugye inicializálni kell a megfelelő elemeket, hát nyilván a kezdőpont x koordinátáját rakjuk be az x számlálóba, az y egész részébe a kezdőpont y koordinátáját, és hozzá kell adni 0,5-öt annak érdekében, hogy a legközelebbi egész, a kerekítés egész rész levágásával helyettesíthető legyen, hát kettes számrendszerben a 0,5 az 1,0,0,0,0. Tehát egy bitet itten bepöttyentünk a többi nulla, amikor indul a dolog. Sőt, az is jó hír, hogy az összeadónak nem kell olyan szélesnek lenni, mint az egész rész, meg a tört rész együttesen, ugyanis az összeadó csak egynél kisebb számokat adogat össze, ez az M garantáltan egynél kisebb szám. Tehát voltaképpen az összeadó szélessége az a tört bitek szélességével adható meg. Most erről a hardverről el lehet képzelni, hogy akár néhány nanoszekundumonként jön egy, vagy nanoszekundumonként jön egy fölfutó él, és itt pedig minden nanoszekundumban kipöttyen egy XY összetartozó pár, és úgy rajzoljuk az egyeneseket. Terület, kétdimenziós területeknek a kitöltése. Két részre fogjuk bontani. A következő rész arról fog szólni, amikor a területet geometriailag definiáljuk, tehát egy tömbbel, amelyben a csúcspontok szerepelnek, ugye a vágás után jutunk ehhez, és egymás utáni csúcspontok pedig meghatározzák az éleket. De még mielőtt ebbe belevágnék, mutatok egy másik jellegű terület elárasztó algoritmust, amit elsősorban gagyi rajzoló programok és képfeldolgozó programok használnak. Ez másképpen is értelmezi a belső-külső tartomány fogalmát, mint ahogy az geometriai szempontból szokás. Ebben az esetben a belső tartomány úgy értelmezett, hogy kiindulunk egy Isten bizony belső pontból, amit tipikusan a felhasználó ad meg, általában úgy, hogy ráklikkent a képernyőre. És a kitöltési algoritmusnak a célja minden azon pixel átszínezése, amely elérhető ebből a magból vagy forrásból, anélkül, hogy elhagynánk a belső pontoknak a tartományát. Vagy ha úgy tetszik, anélkül, hogy átlépnénk a határ tartományon. Az algoritmus definíciójához tehát szükségünk van valamilyen feltételre, amely alapján eldönthető, hogy egy pont, egy pixel a belső tartományhoz tartozik-e, ezért átszínezendő, vagy pedig nem tartozik a belső tartományhoz, ezért arra tévedni illetlenség. A rasztertárban színek vannak, tehát ezt a feltételt a színekre kell megfogalmazni. Például mondjuk azt, hogy belső tartomány az, amelyik sötét kék színű. Ide pöttyintek, azt várom el az algoritmustól, hogy minden olyan sötét kék pixelt átszínez, ebben az esetben mondjuk pirosra, amely elérhető innen. Hát ugye elérhető ez, a többi pedig nem érhető el, tehát két pixelt fogunk átszínezni, de hát ez általánosabban is elképzelhető. Maga a kitöltési algoritmus egy csodaszép, oszd meg és uralkodj elvű algoritmus. Következőképpen működik. Kapunk egy pontot, ugye a magot első szinten. Amit gondosan ellenőrzünk, hogy valóban teljesíti-e a belső pont kritériumot, és nem akart-e valaki becsapni minket azzal, hogy olyan pontot adott, ami nem is átszínezendő. Ha olyan pontot adott, akkor nem csinálunk semmit, akkor kilépünk, hogy a dolog be van fejezve, mert az adott mag sem átszínezendő. Egyébként pedig, ha kapott pont belső pont, akkor átszínezzük, és visszavezetjük ezen feladat megoldását egy ugyanilyen feladatra, amely most már egyszerűbb az eredeti feladatnál, mert egy pixellel kevesebbet tartalmaz. Visszavezetjük az eredeti feladatra, tehát magokat helyezünk el, rekurzíve meghívjuk ugyanezt a függvényt, azokra a pontokra, amelyek a feldolgozott átszínezett pont szomszédai. Tehát amikbe át lehet lépni innen. Melyek a szomszédok? Hát ez definíció kérdése. Egy pixelnek nevezhetjük azokat a pixeleket szomszédainak, amelyekkel ő közös élt birtokol. Ekkor négyszeresen összefüggő területekről szólhatunk, vagy másik definíció, egy pixelnek lehetnek azok a szomszédjai, amelyek közös csúcs birtokában vannak, tehát ebben az esetben ennek a pixelnek 8 szomszédja van. Az itt bemutatott kitöltési algoritmus négyszeresen összefüggő területeket tölt ki, tehát nyilvánvalóan még 4 darab ugyanilyen rekurzív hívás fölkészíteni az algoritmust arra is, hogy 8-szorosan összefüggő területeket dolgozzon föl. Na, tehát a megoldás, ugye ellenőrizzük, hogy belső pont kritérium teljesül-e, ha teljesül, átszínezzük, és megpróbáljuk a szomszédos pixelekre ugyanezt az algoritmust, ugyanezt a feladatot megoldani. Mi 4 darab rekurzív hívást jelent a szomszédokra, most a négyszeres összefüggés szerint értelmezve. Na, játsszuk le ezt a dolgot, hogy hogyan működik erre a konkrét esetre, megkapjuk ezt a pontot, jön egy float hívás ezzel az XY mint egész számpárral, ami ezt a pixelt azonosítja. Belső pont? A belső pont már sötétkék, tehát átszínezzük, piros lesz, és jönnek a rekurzív hívások, Y-1, ugye az a alatta levő pont, hogy egyel mélyebb szinten berontunk ugyanebbe a float függvénybe, belső pont, sötétkék? Nem. Nem csak semmit visszalépünk. A felsőbb szinten, ugye az Y+1, újabb rekurzív hívás Y+1-jel, belső pont, sötétkék? Igen. Átszínezzük, majd Y-1-re nézzük, ugye az az előzőleg átszínezett pont volt. Belső pont? Nem, már piros. Zárójeles megjegyzés. Sötétkék területet sötétkékre kiszínezni elég gonosz művelet lenne, mert ugye soha nem tud befejeződni, de hát hál' Istennek nem így állítottuk be a színeket. Tehát nincs semmi dolgunk, mert nem teljesíti a belső pontot, visszamegyünk egy magasabb rekurziós szintre. Ugye az Y-1 után jön az Y+1, belső pont? Nem. Belső pont nem. Belső pont nem. Végül ugye a legfelső float hívás, földolgoztuk már ezt, meg ezt jön a X-1, meg az X+1, belső pont nem, utolsó belső pont nem, kész. Azért azt remélem értékelik, hogy összesen 7 soros programmal képesek voltunk kitölteni, nem csak 2 pixelt, ugye ugyanez az algoritmus alkalmazható akkor, hogy ez akármilyen bonyolult összefüggő tartomány. Akkor is meg fogja találni a pixeleket. Paintbrush-t, Photoshop-ot, meg hasonlókat mindenki használt, ugye viszi a kis olajos kannáját, és akkor kijönti az olajat, az pedig szétfolyik a területen, ez van mögötte. Ahol kijöntöttük, az a mag, szétfolyik a festék. 7 sor az egész. Most ez egy kicsit túlzás, hogy ez van mögötte, majdnem ez van mögötte, ami az elvet jelenti, tényleg ez az algoritmus fut. Ennek az algoritmusnak hátránya az, hogy igencsak nagy stack mélységeket kívánhat magának, éppen a rekurzivitás miatt. Szerencsétlen esetben annyi rekurzív hívás történhet, ahány pixelből áll a kitöltendő terület, és ez pedig a stack területtel nem igen szoktuk győzni. Ezért az algoritmus gyakorlati változatába azt szokták csinálni, hogy legalább soronként elmennek a terület határáig mindenféle rekurzív hívás nélkül. Azért, hogy a rekurzió szintjét csökkenthessük. Úgy is hívják egyébként float field terület elárasztás, ami tényleg a festék kicsöpögtetését jelenti. Egyébként a megoldásnak nagy jelentősége van például orvosi alkalmazásokban is. Nem csak két dimenzióban, hanem akár három dimenzióban is működik. Ugye orvosi alkalmazásokban azonosítani kell egy röntgenfelvételen szívet, vagy valamilyen belső szervet, egy csontot. Vagy egy rekonstruált, ugye háromdimenziós voxeltömbön, ugye azokat a kis háromdimenziós kockákat volume element vagy voxelnek nevezik, ugyanígy azonosítani kell az összetartozó lágyszövet, részeket, ami például az agy. Hogyan történik? Hát az orvos rábök egy pontra, hogy tudja, hogy ez az agynak az egyik pontja. Elindul a float fill eljárás, kitölti ezt, átszínezi mondjuk egy fix értékkel, és akkor utána minden olyan részlettől, ami nem ezt a fix értéket tartalmazza, megszabadulunk. Mi marad a végén? Az agy önmagában. Ezt hívják szegmentálásnak egyébként. De számunkra fontosabb a most következő területkitöltési eljárás, ami a geometriai információ alapján dolgozik, ez a geometriai információ pedig a vágási eljárásnak a kimenete. Képernyő koordinátákban vagyunk, a nézet belsejében, amikor is egy tömböt kapunk a vágási algoritmus kimenetén, a tömbben csúcsok szerepelnek egymás után, és a poligont úgy értelmezzük, hogy az első két csúcspont az első él, a második, harmadik csúcspont a második élt, és végül a legutolsó és a legelső csúcspont a legutolsó élt definiálja. A külső-belső tartomány azonosításához pedig ugye a geometriai definíciót alkalmazzuk. Ha végtelen távol jövünk és páratlan számúszor metszük a határt, akkor belül vagyunk, ha pedig páros számúszor metszük, akkor kívül vagyunk, és emlékeztetnék arra, hogy a vágás a széteső részeket páros számú összekapcsoló éllel még megpróbálja összetartani. A említett belső pont, külső pont definíciót ez abszolút nem zavarja, mert páros számú él nem befolyásolja az algoritmus működését. Ugye végtelen távolból jönni elég kényelmetlen, mert előtte el kell mennünk a végtelen távolba. De hál' Istennek ezt megspórolhatjuk magunknak, ugyanis a vágás után a téglalapon, a vágási téglalap külsejében, ugye a nézeti téglalapon kívül senki nem lehet. Mert ha lent volna, azt levágtuk volna. Hát bőven elegendő a nézeti téglalap széléről indulni végtelen eljött. Vegyünk egy példát, tehát a sokszögünk csúcsai P1, P2, P3, P4, aztán a utolsó él ugye a P4 és a P1 között elképzelendő. Ezt kapjuk meg. Ez alapján kell megkeresni azokat a pixeleket, akik a sokszög belsejében vannak, tehát amelyből elindulva a végtelenbe, vagy a végtelenből eljutva ide. A végtelen helyett ugye a ablak szélétől eljutva ide páratlan számúszor metszük az oldalt. És akkor megint kezdjük egy triviális megoldással, amit utána megköpködünk és eldobunk. Hát elvileg a pixeleket külön-külön dolgozhatnám föl, végigmegyek a képernyő vagy a nézeti téglalap összes pixelén, veszek egy egyenest, ami bármelyik irányba mutathat, akár véletlenszerűen, aztán az egyenes, vagy félegyenes pontosabban, ugye a félegyenest elmetszem az összes éllel egymás után, leszámolom a metszéspontokat, és ez páratlan számusnak adódik, akkor átszínezzük a belső tartomány színére, egyébként pedig nem. Ez egy jó algoritmus volna, de nagyon messze van attól, hogy néhány nanoszekundum per pixellel ki tudja tölteni ezt a területet. Gyorsítsunk rajta. Egyszerűsítsünk, anélkül, hogy a funkcionalitáson változtatnánk. Hát először is nyilvánvalóan elég nagy butaság lenne ilyen véletlenszerű egyenesekkel dolgozni, amivel nehéz messzéspontot számítani. Dolgozunk vízszintes pásztákkal, aminek az egyenlete nagyon egyszerű. Y egyenlő, 1, 2, 3, stb. Aztán, ha egy ilyen vízszintes pásztával dolgozom föl a pixeleket, akkor nem érdemes a pixeleket külön-külön egymástól függetlenül földolgozni, mert semmi nem fog történni addig, amíg metszéspontot nem találunk. Tehát ez belső pontnak mutatkozott. És nincsen újabb metszéspont, hogy átlépek ide meg ide, akkor garantáltan ezek is belső pontok lesznek. Érdemes nagyobb egységekbe kezelni, érdemes kihasználni a területben rejlő koherenciát, hasonlóságot. Ez a másik alapvető elv, amit alkalmazunk. És akkor össze is rakhatjuk a javított algoritmusunkat, ugye vízszintes pásztánként dolgozzuk föl. A pásztákat ugye a poligon legalsó pontja és a legfelső pontja között kell generálni, azon kívül nem lehet metszéspont, tehát nem. Veszünk egy vízszintes pásztát, a vízszintes pásztával elmetszük az összes élt. Ugye ez az első él, ez lesz az első metszéspont, ez a második él, ez lesz a második metszéspont, harmadik él, harmadik metszéspont, negyedik él, negyedik metszéspont. Megkapjuk a 4 metszéspontot. Ugye ezek a metszéspontok nem nagyságrendi sorrendben állnak elő tipikusan, hanem abban a sorrendben, ahogy az éleket földolgoztuk. Ezért az X-ek szerint rendezni kell. Tehát rendezzük őket, ugye ezután ez jön, ezután pedig ez jön. Hol lehetnek a belső pixelek? A belső pixelek a első és a második rendezett X koordináta között, aztán a harmadik és a negyedik között, és így tovább. Tehát ha előállítottuk a metszéspontokat X koordinátával, rendeztük őket, akkor az első pár közötti összes pixel gondolkodás nélkül átszínezhető, a harmadik, negyedik közötti összes pixel átszínezhető, és így tovább. Tehát ezek a párok, úgynevezett paintletek, ugye a malackát is pigletnek hívják, ezt pedig paintletnek, vízszintes vonalak rajzolásával kiszínezhető. Na ez már sokkal jobb, mint a naív algoritmus, de még mindig naív, mert még mindig javítható. A elmesélt algoritmus ugye minden pásztát és minden élt összevetne, és megvizsgálná, hogy volna-e metszéspont. Itt a pászta, itt az él, kezdő végponttal. Nyilvánvaló, hogyha a pászta Y koordinátája az él minimális és maximális Y koordinátája hát, kívül van, tehát nem esik belülre, akkor felesleges metszéspontot számolni, mert azt úgy is eldobjuk, az nem a szakaszon van, legfeljebb csak a szakasztartó egyenesen. Azokat a éleket, amelyek az aktuális pászta metszet, azaz amelyek minimális és maximális y-koordinátájukkal közre fogják az aktuális pászta y-koordinátáját, aktív éleknek nevezzük. Nyilvánvalóan érdemes csak az aktív élekre ezt a metszéspontot, számítást elvégezni. Azok, akik még nem váltak aktívá, mert itt tartunk az y-nal, az ő minimális y-koordinátája meg ennél kisebb, azokkal nem kell foglalkozni, és azokkal sem, akik már nyugdíjba vonultak, mert a maximális koordinátája is kisebb, mint az aktuális y. Ezeket ki kéne zárni, ez az egyik. A másik pedig a meccéspont számítás, ugye egy vízszintes pászta és egy szakasz meccéspontja, szorzás, osztást igényel, láttuk, fölírtuk az algoritmust, vagy a képletet a vágásnál. Ez kerülendő, lebegőpontos művelet mindenképpen kerülendő. Ettől is megszabadíthatjuk magunkat az inkrementális elv alkalmazásával. Ugyanis a pászták is egymás után jönnek. Az y egyesével növekszik szépen sorba. Mi pedig egy élt tekintünk, akkor észrevehetjük, hogy a meccéspont x koordinátája, midőn a pászta egyel nő, mindig ugyanannyit változik. Ez, meg ez, egybevágó háromszögek, tehát ez a változás, az x koordináta, a y egyel nő, ugyanannyit nő, mint a következő pászta inkrementálása esetén. Tehát ezt a növekményt, ami egyébként a meredekség reciproka, egyszer kell kiszámolni, és csak ezt a növekményt kell hozzáadogatni az előzőleg kiszámolt x értékhez. Egy darab összeadás, ami fixpontos ábrázolás esetén egy darab egész összeadás realizálja a lebegő pontos összeadás, szorzás végrehajtásával kapható bonyolult pászta szakasz meccéspont meghatározást. Rakjuk össze. A élek aktivitása, vagy azok kezelése érdekében vegyünk föl egy adott struktúrát, amit úgy hívunk, hogy aktív éltábla. Ez egy láncolt lista. Azok az élek szerepelnek rajta, akik éppen aktívak, amelyeknek a minimális és a maximális y-koordinátája közreveszi az aktuális pászta y-koordinátáját. Egy él, a láncolt lista egy eleme, ugye olyan adatokkal határozható meg, hogy mi az aktuális x meccéspont az aktuális pásztával, amit fixpontosan ábrázolunk, ez a kis pöcök itten azt jelképzeli, hogy az jelképező, hogy x-nek van egész része is, meg tölt része is. Tárolnunk kell az inverz meredekséget, az 1/m-et, mert mindig ezt fogjuk hozzáadni a meccéspont x koordinátájához, annak érdekében, hogy az élünket fölkészítsük a következő pásztára. És hát azt is nyilván kell tartanunk, hogy mikor fog ez az él nyugdíjba vonulni, mikor kell kivenni az aktív él táblába, tehát megőrizzük a maximális y koordinátáját. A minimális y koordinátára nincs szükség, mert akkor fogjuk berakni az aktív él táblába, amikor az y a minimális y koordinátával pontosan megegyezik. Ezt a struktúrát, az éleket érdemes valami rendezhető adatstruktúrába szervezni, mert az éleket az x-szel növekedve rendezni kell minden lépés után. Ugye a rendezés elromolhat, részint azért, mert ahogy az y-t növeljük, egy új él, vagy új élek jelenhetnek meg, új élek válhatnak aktívá, és elromolhat azért is, mert az élek metszik egymást, tehát amíg egy alsó pásztánál ez az él előbb volt x koordinátában, mint a másik, a meccéspont után a szerepük ugye helyet cserélek. Tehát minden y-nál ezt a élstruktúrát rendezni kell, amihez mondjuk a láncolt lista megfelel. Még annyival kell kiegészíteni az aktív él listát, hogy tudnunk kell azt is, hogy az egyes élek mikor válnak aktívvá. Ehhez fölveszünk egy másik táblázatot, egy él listát, ami láncolt listáknak a tömbje. Annyi tömbelemünk van, ahány pászta képzelhető el, ugye a legrosszabb esetben ahány pixel sora van a képernyőnknek. Minden bejegyzés egy láncolt lista, azokat az éleket tartalmazza, amelyeknek a minimális y-koordinátája éppen az index y-koordinátájával azonos. Az algoritmus, ami erre épült, pedig úgy néz ki, hogy elindulunk a poligon minimális y-koordinátájával, megragadjuk az éltáblának azt a láncolt listáját, ami itt kezdődik, és bemásoljuk az éltáblába. Lehet, hogy nem rendezett az éltábla, tehát rendezzük. X szerint növekedő sorrendben. Kitöltjük a péntleteket az első és a második él közötti, az X koordinátában közötti pixeleket átszínezzük. Aztán a harmadik és a negyedik között átszínezzük, és így tovább. Fölkészülünk a következő pásztára, azaz végigmegyünk ezen a aktív éltáblán, és minden X-hez hozzáadjuk a saját inverse meredekséget. És az Y nő, következő pászta bemásolódik az aktív éltáblába, és kezdjük újra az egészet. Csak egész műveleteim vannak. Semmiféle osztásszorzás benne. Láncoltista manipulációt kell végeznünk, ami viszonylag egyszerű. Rendezést kell végeznünk, ami viszonylag egyszerű, mert általában azért a lista rendezett, de nem kell mindig nulláról rendezni, legfeljebb az esetleges rendezési borulásokat korrigálni, és ugye a fixpontos összeadás pedig megoldja azt, hogy a következő pászta meccéspontját X koordinátában rögtön megkapjuk. Végére értünk a kérdés-képszintézis folyamatnak. Következő alkalommal azzal fogunk foglalkozni, azzal fogjuk folytatni ezt a témát, hogy lefordítjuk a gyakorlatba, írunk egy olyan kis kétdimenziós rendszert, amit önök nagyon jól ismernek, szövegszerkesztőkbe, rajzoló programokba, számtalan ilyen van, sőt a PowerPoint, amiről én itten vetítgetek, az sem más, mint egy ilyen kétdimenziós rendszer. Hát egy ilyet fogunk következő alkalommal csinálni. Köszönöm a figyelmet!